ki vagyok Krisztusban. A mennyei apánktól kapott identitásunk erejéről szeretnék szólni. Azt szeretném átadni, amivel Isten engem vigasztalt, mert igen, régóta vagyok bizonyos értelemben Isten gyermeke 1991 őszétől, de ezek az üzenetek sok-sok éven keresztül érlelte bennem talán Isten, és ilyen áttörő módon hatottak rám, illetve arra hívott, hogyha azonnal nem is omlik le az a fal, ami bennem van a lelkemben, akkor határozzam el azonban a szívemben magamat, hogy folyamatosan a szívemben tartva azt, amit Isten gondol rólam, és amit tett velem, téglánként hordjam el a falat az életemből, ami gátolhatja az Isten munkáját és az Isten formálását az életemben. Identitás. Ez el is hangzott a felvezetésben, és örültem is neki. Nem bibliai szó. Nincs benne a Bibliában, de a Biblia számos helyen annak a lényegéről beszél. És arról van szó, hogy egy azonosságot jelent, azonosítom valamit magamban, magammal kapcsolatban, amit gondolok magamra, amit érzek magamra, és ez változhat. Gondoljatok Mózesre. Mit gondolt akkor, amikor egyiptomi herceg volt? Mit gondolt akkor magáról, amikor kiment a népe közé, és megölte az egyiptomit? Mit gondolt magáról évek hosszú sora után a pusztában, amikor Isten megszólította, hogy menjél vissza Egyiptomba, te leszel az, akin keresztül kiszabadítalak. És felteszi a kérdés, hogy ki vagyok én. Mit gondolt magáról? Igenis, a Biblia benne van. A Bibliában benne van ez a gondolat, és nagyon meghatározóan van benne. És befolyásolják ezt, hogy mások véleménye, hogy mit gondolnak rólam, a munkám, a státuszom, ahogyan megfogalmazta az előbb a testvéremet. És az a helyzet, hogy amit gondolok magamról, az meghatározza az életem gyakorlatát, az értékrendjemet, a magatartásomat, mit engedek meg, vagy mit nem engedek meg az életem során. Az eltökélt szívű férfiak könyvben több minden le van írva arról, sajnos ez mérthető az apáknak a hiánya, a gyermekeikre gyakorolt hatás az apák hiányának. Egyrészt ugye a válások nyomán az édesanyáknál maradnak általában a gyermekek, aztán a többszintű élettársi kapcsolatok, váltakozások, hogy az apa, az igazi apa nincs jelen, vagy éppen a munkába való beletemetkezés nyomán az apa nincs jelen, vagy ott van, de nincs jelen a családban. Ez a számos módja van ennek, hogy az apa nem teljesíti a küldetését, és ennek mérhető gyümölcsei vannak. Nem anyátlan társadalomban vagyunk, és ezért az anyátlanságot kevésbé lehet mérni, hogy milyen következménye lenne, ha. De az apátlanságot azt lehet mérni. Sajnos lehet mérni, hogy milyen hatása van a fiúkra, a lányokra. És rendkívüli nagy muníciót jelent a fiúgyermekek számára, hogyha az apjuk azt üzeni, hogy szereti őket, büszke rájuk, mellettük lesz, kitart mellettük, a tanulmányaikra, a szociális formálódásukra és kapcsolódásukra, a bűnözéshez való viszonyukra nézve. És rendkívüli hatása van annak, amikor egy apa a lánya mögött úgy áll, hogy azt közli velem, hogy szép, elfogadható, értékes, és szereti őt az apja. És hogy ennek milyen hatása van adott esetben arra, hogy mennyire óvja meg, vagy mennyire erősíti meg, és nem mindenben gyógyszerez, de a hiánya kiválthat dolgokat étkezési zavarokban, vagy éppenséggel abban, hogy talán tizenévesen könnyen odaadja magát, talán várva azt a szeretetet és elfogadást, amit az apjától kellett volna megkapnia. Tehát igenis, sajnos mérhetőek ezek a dolgok az apáknak a hiánya, és ugye azért fogalmaztam ezt meg, mert hogy ők mit közvetítenek, ez hatással van a gyermekeknek a gondolkodásmódjára magukról, és az, hogy mit engednek meg, vagy milyen értékrend szerint élnek és cselekszenek. Tovább menve, melyik a fontosabb? Az, aki vagyok Krisztusban, vagy amit teszek? Krisztussal és Krisztusért. Azt mondanánk, hogy mind a kettő nagyon fontos. Azt gondolom, hogy egyiket sem szabad kidobni. De mégis a Biblia tanítása szerint az a fontosabb, amit Krisztus tett értünk, és aki Krisztusban vagyunk. És Isten azt szeretné, hogy ebből fakadjanak a cselekedeteink. Az Efézusi levél egy általános levél üzenetű, nem konkrét problémákról szól, és ott megmutatja a hangsúlya felépítés, az Efézusi levél felépítésének, hogy mi az, ami a hangsúlyosabb. Az első három rész arról szól, hogy mit tett értünk Krisztus, és kik vagyunk benne. A következő három rész pedig, a második fele pedig arról szól, hogy ennek nyomán mit tegyünk Krisztus szerint, és Isten szerint. És itt szeretném, hogyha kivetítenénk egy igét, remélem sikerül, Efézus 4:1-2, pont ugye a váltásban van ez az ige szakasz, és a következőt látjuk. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amelyet elhivattatok teljes alázatossággal, szerítséggel, türelemmel, és viseljétek el egymást szeretettel. Szóval éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amelyet elhivattatok, és az elhivatásra az első három részben beszél. Ennek nyomán határoz meg, aki vagy a Krisztusban, és akit tett érted, határoz meg azt, hogy mi méltó Istenhez, és az szerint járjál. Látjuk ennek az összefüggését. Isten maga mondja el az új szövetségben, hogy kinek tart minket, kinek gondol minket, ha Krisztushoz tartozunk már. És Isten arra hív, hogy ezt értsük meg, ismerjük meg, higgyük el, engedjük a szívünk mélyéig, formálja át, azonosuljunk vele, azt tartsuk mi is magunkról, és határozza meg a viselkedésünket, a cselekedeteinket, a döntésünket, az értékrendünket, mindent. Ezt fogjuk most megnézni, hogy mit mond rólunk Isten. Efézusi levél első rész harmadik versétől olvasom Isten igét, és most kérem, hogy álljunk fel, és úgy hallgassuk meg. Áldott az Isten, ami urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feltetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivei is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztanására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Eddig Isten igye, foglalhatok helyet. Amikor olvastam Isten igét, egy csomószor, sokszor mondtam azt, hogy ő benne Krisztus által, ő benne teli van. Ez a néhány sor ezzel a kifejezéssel. Olyan az élete annak az embernek, aki Krisztus elfogadta a szívében, mint ez a könyvjelző. Valaki úgy fogalmazta meg ezt a Krisztusban való életet, hogy berakom ezt a könyvjelzőt a Bibliába, és most lerakom ide, a Bibliát, és a Bibliában ott van a könyvjelző, de hogyha levinném oda a székre, és odaraknám a Bibliát, a könyvjelző ott is ott van. Ha kivinném az ajtón kívül, vagy a kocsiban hagynám a Bibliámat, akkor a könyvjelző benne van, összekapcsolódik az életünk Krisztussal, ő benne van. Ugyanakkor ezt a könyvjelzőt lapok veszik körül, aminek vannak sorai. És ugyanígy a Krisztusban való életünket is, hogy én itt vagyok, meg te itt vagy benne, az övé lettél, lapok veszik körül, sorok. Mit jelent az, hogy Krisztusban vagy? Mit jelent az, hogy ez a valóságban az életedben? És ezeket a sorokat fontos lenne megismerni, megérteni ennek a gazdagságát, hogy mit jelent. És ezt tesszük most. És azt mondja itt, hogy ezek a sorok, összefoglalva, megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával. Nos, itt vannak ezek a sorok körülöttünk, és akkor nézzük meg ezeket, ami szerintem nem teljes felsorolás, de jócskán van benne, és próbáljuk egyenként majd megnézni ilyeneket, amit a kiválasztottság, hogy Isten gyermeke lehetünk, a megváltottság, a bűnbocsánat, az Isten néphez tartozás, az örökségünk, a mennyei örökségünk, és a Szentléleknek a pecsétje az életünkben. Kiválasztottság, nézzük meg tehát egyenként. Kiválasztott már a világ teremtése előtt. Megkülönböztetett státuszba helyezett bennünket az Isten. Én most nagyon röviden érintem a kiválasztottságot, mert ez egy titok számomra. És én nem próbálom érteni, de szerintem ezt nem lehet megérteni. Hinni kell. De ami az eredménye, arról mindenképpen szeretnék szólni. Volt egy teológiai tanárom, aki úgy magyarázta ezt, hogy teljes mértékben szabad akaratunk van, és kiválasztottak vagyunk, hogy nem úgy van, hogy egy meg egy, és egyelő kettő, hanem egyszer egy az egy. Tehát teljesen igaz. És ezt hogy lehet felfogni, mind a kettő? Ez nagy titok a számunkra. És az ő minden tudása nagyon fontos ebben a dologban. És az, hogy Krisztusban történik az ő választása. Nos, hagyd próbáljam ezt egy igével magyarázni, és egy szituációval azt, hogy milyen helyzetbe kerültünk Krisztusban. A Csia fordítás szerint a Róma 8.29 így szól, akiket eleve felismert, azokat a többiektől eleve külön választotta. Amikor fiatalként imádkoztam azért, hogy találjak társat. Nyilvánvalóan nyitott voltam, hogy ki lehet az a körülöttem lévő lányok közül, és imádkoztam ezért. Egy idő után elkezdett leszűkülni a figyelmem egy személyre, és vele kapcsolatban imádkoztam. Aztán ismerkedtünk is egymással, és újra ott volt az imádságom, hogy ő az, aki hozzám illik majd. És amikor meggyőződésre jutottam, és felismertem, hogy ő az, akkor választottam. És megkértem a kezét, hívtam őt, hogy legyen az én társam. Ő is ismert, mert együtt voltunk a teológián, valamennyire ismerkedtünk, ő is imádkozott, és ő is felismert engem, és az én hívásomra választott engem. És döntött mellettem, és igent mondott. Na most ebből kifolyólag, amikor ez megtörtént, és nyilván a házasság ezt megkoronázta, kinyilvánította, akkor ő megkülönböztetett státuszba került az én életemben. Az összes lány közül ő a feleségem. És fordítva, én pedig megkülönböztetett státuszba kerültem az ő számára, én a sok férfi közül a férje vagyok. És erre szeretném most tenni a hangsúlyt, és te minden tudó módon cselekedte ezt, látta ezt, tudta itt, és Krisztusban van az ő hívása az életünkben, de erre szeretném tenni a hangsúlyt, hogy ebbe gyönyörködjünk bele, hogy megkülönböztetett státuszban van az életed az Isten számára. És neked is megkülönböztetett státuszban van az Isten. Övé vagyok, és övé vagy. És ez egy nagyszerű dolog. Magának választott ki. Mi célból? azért, hogy szentek és feltehetetlenek legyünk, vagyis az életünk hozzá hasonlítson és tiszta legyen, és nézzétek, hogy akivé választott, Isten azt akar, hogy határozza meg, hogy akihez tartozol, ahhoz igazodjon az életed. És tisztává formálja az életünket Krisztushoz hasonlóvá. A másik a fiúság. Előre is határozta, akarta, tetszett neki, hogy örökbe fogad minket Krisztusban. Van egy kedves testvérem, akiknek még az örökbefogadás előtt a vívódását, vagy éppen a döntését jó volt hallani, hogy többször volt vesztés a feleség részéről, és arra jutottak imádságban az Úr előtt, hogy nem várják meg azt, hogy lesz-e természetes úton gyermekük, vagy nem. Arra jutottak közösen, arra az előre, erre a döntésre, hogy ők elindítják a folyamatot, és örökbe fogadnak. És nem is sokkal később jött a jelzés, miután elindították a folyamatot, hogy van egy kislány, aki 3 hónapos, és szeretnék-e őt örökbe fogadni. És hál' Istennek nem volt semmi gond, a szívük ilyen módon ráhangolódott, és most már hozzájuk tartozik. Törvényesen is. És jó volt látni ezt a folyamatot, hogy ahogyan ők ezt előre eldöntötték, imádkoztak ezért, tetszett nekik, akarták. És amikor eljött a pillanat, akkor ez meg is történt. És hagyd mondjam azt, hogy ha Isten gyermeke lettél már, különösen így mondom, de hívom majd mindazokat is, akik még nem azok, de most különösen azok gondolkozok, és ragadják meg ezt, hogyha az Isten gyermeke lettél, Isten akart téged. Ezt ő döntötte el. Tetszett neki. Akart téged gyermekévé fogadni. Olyan helyzetbe hozott, mint az egyetlen fiát, akit úgy nevez, hogy a szeretett fiában tette ezt. Szeretett gyermeke vagyok. És valaki azt mondta, hogy ha te Úrnak ismered el az Istent, akkor fogadd el ezt, ismerd el abban is Úrnak, hogy ez mit jelent, hogy apám az Isten. Mi célból tette ezt? Hogy dicsőséges kegyelmének magasztalására legyünk. Mert ez az ő kegyelmében van. És hogy ezt magasztaljuk fel. Lássuk ezt nagynak, és ebben járjunk. A következő a megváltás és a bűneink bocsánata, mert ez is ő benne van. Van megváltásom. Ez azt jelenti, hogy ővé vagyok. Megvásárolt magának. Méghozzá úgy, hogy engesztelő áldozatul adta a fiát, hogy kivásáron, kiváltson minket a bűneinkből. Magának. Aztán bűneink bocsánata is ő benne van. Ami azt jelenti, hogy megelőzett módon a Krisztusban elfogadott bennünket, és igazak vagyunk a bűneink bocsánata által a Krisztuson keresztül, amit így fogalmaz meg, hogy az ő vére által. Ez a döntés, amit egyébként elfelejtettem elmondani a kiválasztásra kapcsolatban, hogy beleszédül az ember, ha bele tudunk egyetembe gondolni, hogy már a világ teremtése előtt ő benne kiválasztott. Ugye eldőlt már ez, hogy mit fog tenni már a világ teremtése előtt, és eljött a pillanat, amikor a kereszten Jézus ezt elvégezte, és megteremtette annak az alapját, hogy ő ki tudjon váltani minket a bűneinkből, hogy meg tudja bocsájtani a mi bűneinket ott a kereszten. Kegyelme gazdagsága szerint. Megint ezt olvasjuk itt az igében. És hogy ezt jól megragadjuk, amit így fogalmaz, hogy kiárasztott ránk, hogy nem csak úgy ránk spriccelte a kegyelmet, valamennyit kaptunk a kegyelemből, hanem amikor elmész a fürdőbe, itt Debrecenbe vagy Szoboszlón, és akkor aláállsz ott a döngörőnek, és ömlik rád nagy erővel. Vagy egy másik kép, amikor árad a folyó, és áttöri a gátakat, és ellepi a területet, és nincs, ami útjába álljon, ameddig végig nem ér. Vagy éppen kinyitják az ártérbe a gátakat, hogy árassza el. És így beleárad az Isten kegyelme, és azt mondja ez a kegyelme gazdagsága szerint, azt üzeni nekünk, hogy nincs olyan bűn, amivel ha érintheti, rááradhat az Isten kegyelme, ne bocsájtatna meg. És nincs olyan bűnrabság és kötelék, amiből, hogyha beleárad az Isten kegyelme Krisztusban, amit ő elvégzett vére által, hogy ne szabadítana meg, ha beleáradhat. És ezt az ő bölcsességének értelme szerint végezte el, azt mondja Isten igéje. A következő a titok, amely arról szól, hogy a mennyet és a földet egy főség alá rendeli, egy népet hív létre, amelynek a vezetője Krisztus. Tudjuk az Ószövetség szerint, hogy van egy választott népe az Istennek, az összes nép közül egyet kiválasztott, hogy megmutassa az ő dicsőségét minden nép számára, hogy elismerjék az Isten, és már meg volt profétálva a proféciában az, hogy majd a pogányok is csatlakozni fognak. De ez egy titok volt, hogy hogyan képzel ezt Isten, hogyan fogja ezt elvégezni, és az apostolok voltak, akik a Krisztus halál és feltámadásán elkezdik hirdetni azt a titkot, hogy most már mindenki, aki Krisztusban hisz, akár zsidó, akár nem, és a mennyet is a földdel egy nép, egy főség alá rendel, Krisztus alá, és persze nem felejkezik el a választott népéről sem. De ahogyan nem értették az ószövetségi prófétákat magyarázva Jézus idejében, az emberek azt gondolták várakozásból, hogy legalább háromféle messiás jön el a proféciák alapján. És nem jól értették. És jön a titok, az ördög sem érti az Isten tervét. Azt gondol, hogy győzött a kereszten. Sőt, azt mondja Pál apostol, hogy még az angyalok sem tudták, és az apostolok ige hirdetése nyomán tekintenek bele az Isten tervébe, megváltásával, és abba a titokba, hogy most már egy nép van Krisztus fősége alatt, és hogyha az övé lettem, és a Trinity Baptista gyülekezet, a testvérei, ehhez az egy néphez kapcsolódnak. A Krisztus vezetés a jó pásztor alá. Aztán az örökség. Azt mondja, hogy örökösök is vagyunk. Mivel hozzá tartozunk, ezért örökösök is vagyunk. Eleve el lettünk erre rendelve. Kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhívása és tetszése szerint cselekszik. Halmozott módon van kifejezve az megint, hogy akarta, tetszett neki, így döntött, elrendezte, kész és pont. Mit akar ezzel üzenni nekünk? Azt akarja üzenni, hogy mennyire biztos az üdvösséget Krisztusban és az üdvösségünk, hogy az Isten dicsőségének örökösei lehetünk, hogy ez mennyire biztos dolog. Hogyan fejezze még ki jobban? Akarta, eleve eldöntötte, elrendezte, tetszett. Ki másíthatja ezt meg? A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy magára esküdött, tehát nem tud már nagyobbra esküdni, hogy az ő ígérete megbánhatatlan. Milyen módon fejezze ki többel jobban, hogy ő így döntött, hogy örök életet ad mindazoknak, akik a Krisztusé is, hogy abban biztosak lehessenek. Mi célból? Hogy dicsőségének magasztalására legyünk megint. Azáltal, hogy előre reménykedünk a Krisztusban. Előre reménykedünk a Krisztusban. Vagyis az üdvösségében bizonyos ember az nem egy elbizakodott ember, hanem Isten dicsőségét magasztalja és az ő irgalmát. Azt emeli fel, hogy Isten kegyelmet adott nekem, és megbízható abban, hogy elégez az én üdvösségemre. És hogyha így fogjuk fel, amikor azt mondjuk, hogy örök életem van, ez nem elbizakodottság, hanem én bízok az Isten kegyelmében, hogy ilyen gazdag, és hogy így döntött. A következő a Szentlélek pecsétje, biztosítéka, az elpecsételés tulajdont jogot jelent. Igazolás, hogy valakihez tartozunk, hitelesítés. zálogot pedig, a biztosítékot zálognak, garanciának is mondhatjuk. Na most miről szól ez? Hogyis, ha az Isten fiának lelke, a Szentlélek bennünk van, a Krisztus lelke, akkor övéi vagyunk. Ezt jelenti. Akkor ő a biztosítéka annak, hogy meg fog minket váltani. Hogy hozzátartozok, hogy tulajdona vagyok, mert a Szentlélek bennem van, és a Szentlélek biztosítéka, hogy ő hozzáérkezem. Amikor elmegyünk az uszodába, legalábbis Hajdúszoboszlón így van, akkor 500 forintot be kell adni, hogy kapjunk egy öltöző kulcsot. Nyilván azért, hogy vigyük vissza a kulcsot, és visszakapjuk az 500 forintot. Régen, amikor gyerekeinket ide-oda beadtuk valamilyen helyzetben, vagy valamilyen eszközt kibéreltünk, még a személyigazolványunkat is elkérték, ma már ez úgy tudjuk, hogy törvénytelen, de akkor ez megtörtént, hogy biztosítéka legyen, hogy te vissza fogsz menni, és azt az eszközt vissza fogod vinni, amit használnak mondjuk a gyermekeid. És ilyen módon biztosíték számunkra az, hogy a Szentlélek ott van az életünkben, hogy Istenhez tartozunk. És hogy meg fog minket váltani. Lesz egy teljes megváltás, amikor a testünket átváltoztatja Isten, akik élünk, elragadtatunk, ez a teljes megváltás, dicsőségre, alkalmas testre, majd pedig úgy is, akik a halálból támadnak fel, megdicsőült testben. Gondolj, hogy egy kicsit vissza, és ne most a pillanatot nézd az életedben. Nem biztos, hogy a pillanat alapján lehet felismerni, hogy a Szentlélek ott van az életedben, hanem egy nagyobb távlatra. Tapasztalod, hogy késztet az Isten szent lelke, int, bátorít, vigasztal, megfed, erőt ad, túlléptet a korlátaidon, a jellemet korlátain, üzen neked, formál téged. Ha ezt érzékeled, felismered az életedben, akkor ott van. És ha ott van, akkor ő pecsét. Pecsét arra, hogy Istené vagy, és hogy lesz megváltás a számodra, és bizonyos a megváltás. Ott a garancia az életedben. De ő nem egy tárgy, az 500 forint, nem ilyen biztosíték, hanem egy személy. Ki vagy mi hogyan tartotta meg Isten a 12 tanítványból a 11-et? A Júdásról úgy tudjuk, János evangélium szerint, hogy nem ismerte meg igazán Jézussal járva Jézust. És őt külön kategóriába rakja, de a 11-el kapcsolatban az, hogy gondoljuk, hogy látjuk, mi volt az a hatalom, amely megtartotta őket? Jézus. Ő számol be az atyának, ad jelentést, hogy megtartottam őket. És ma hogyan tart meg? Mi az az isteni hatalom, amit a Péter levelében olvasunk, hogy Isten hatalma őriz bennünket hit által az üdvösségre. Ami hitünkön keresztül, hogy mi hitben vagyunk a Krisztusban, Isten hatalma őriz bennünket. Mi ez? A hatalom, ami által ma tart. A Szentlélek hatalma. Van egy énekünk, Jézus hű megváltó. És annak úgy van a refrénje, hogy hála néked bárány, hogy atyám lett az Isten, és elküldted lelkedet, hogy megtartsd életem. Szóval a Szentlélek a biztosíték. És mi célból? Erről említettem azt, hogy a teljes megváltásunkkor, amikor eljön, amikor a mennyet örököljük, akkor mi passzívak leszünk ebben a történetben, de Szentlélek, a Szentlélek Isten, a feltámadás ereje megdicsőíti Istent számunkra, és mindazok számára, akik nem ismerik őt. hogy ezáltal dicsősége felmagasztaltasson. Mikor lett mindez a sok minden a miénk, ami körülveszi az életünket Krisztusban? Mikor realizálódott ez az életünkben? És erről is beszél az Isten igéje a Szentlélek vonatkozásában, de mindegyikre igaz. Amikor meghallottuk az igazság igéjét, a megmenekülésünk jó hírét, és hittünk, elpecsételt minket a Szentlélekkel. Az a kiválasztottság ő benne a miénk lett. Az az örökbefogadás megtörtént. A megváltás a bűneimből megtörtént. Az elfogadottság megtörtént. Az Isten népéhez tartozás megtörtént. Az, hogy örökössé váltam, megtörtént. És hogy a Szentlélek belépett az életembe és elpecsételt, és biztosítékká lett, megtörtént. Amikor hittünk, hallottuk a jó hírt. Jó nekünk visszaemlékezni erre az időszakra, akiknél az életében ez már megtörtént. Így történt. Hallottad az igazság beszédét. Hittel fogadtad azt és döntöttél. És Jézus elvégezte ezt. És ehhez nekünk az elfogadáson és a hiten túl semmi közünk. Az Isten kegyelme. Nem a mi tetteink. És nagyon fontos, hogy ez csak Krisztusban igaz. Krisztus által végezte el. Krisztus teremtette meg mindezt, hogy ez lehetőség legyen. Ő végezte el. Ő benne igaz. És nélküle nem. Így értjük meg, amikor Péter azt prédikálja a Szentlélek által, hogy nincsen más üdvösség, és nem is adatott más név, amely által üdvözülhetnénk, csak is Jézus Krisztus neve. Így van az, amikor Pál arról vall, hogy én nem teszem hiávaló az Isten kegyelmét, már pedig azt, hogy Krisztusnak meg kellett halnia értem, meg értünk, hogy üdvözöljünk, és ő mondja, hogy nincs más jó hír. Krisztusban igaz, és amikor Jézus azt mondja, hogy senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Mert ez a gazdagság, ez a megajándékozottság, ez az üdvösség Krisztusban igaz. Csak benne. Benne van rendezve a múltad. Benne megvan az erő a jelenhez. És ebben a kegyelemben megvan az erő a célba éréshez. És a Szentlélek munkája bennünk az akarást, és a véghez vitelt is, hogy meg tudjuk azt cselekedni. Valaki azt mondta, hogy nem pusztán esélyt kaptunk, hogy most egy tiszta lappal indulunk, aztán újra kezdjük a küzdelmet a magunk erejéből, hanem egy státuszt. Az, hogy Istenhez tartozom, gyermeke vagyok, és hogy ebből a pozícióból, ebből az identitásból, amit Krisztus tett értem, ebből merítek, mert nem csak a múltra van benne az erőm, hanem a jelenemre, a jövőmre. És megérteni ezt, hogy milyen gazdag az Isten kegyelme. És amikor bennem ez a több minden egy ponton úgy összeállt, amit már korábban is végzett Isten bennem, akkor azt fogalmaztam meg, hogy miért akarnék máshol lenni, mint Krisztusban. Teljes biztonságom Krisztusban van. Milyen megajándékozottság van ebben benne. És arra hív, hogy szent életre, hogy ehhez méltóan éljünk, hogy a kegyelmét magasztaljuk, hogy abból merítsünk, azt higgyük és megragadjuk. Ha egy szegénységben felnőtt ember fiatalként, vagy éppen a munka közegében, a munkatársai között van, alapvetően két módon reagálhatni, ha ez váltogatja egymást. Az, hogy elbújik, nem akar sosem elő lenni, mert a szégyen, a szegénység miatt, amit megélt, az otthon a lelkében. Vagy éppenséggel állandóan mutatja magát, hogy valahogy igazolja mások számára, hogy értékes. És Krisztusban, ha elfogadom azt, amit Isten mond rólam, meg elfogadom azt, amit Isten mond rólad, akármilyen volt a múltad, nem kell elbújnom. Nem kell magamat mutogatnom. Azt számít, hogy ő mit gondol rólam és rólad. Hogy azt mondja, hogy Krisztusban az Atya kedveltje vagy. Szemefénye vagy. Nagyon fontos az emberi szinteken. Előbb említettem az elején, hogy apáknak milyen jelentősége van. Természetesen az édesanyáknak is abszolút nem akarom, csak mérhetően az apák vonatkozásában lehet ezt jobban mérni, a hiányuk nyomán lévő dolgokat. Szóval nagyon fontos ez. És lépjünk be ebbe a szerepbe, apaként, szülőként, a környezetünkben, a gyülekezetben, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. De mindenek felett, bárhogy is viszonyultak hozzánk, a Krisztusban rád is vonatkozik az. És nincs olyan, hogy nekem egy külön kategória van a Bibliában. Mindig többes számban beszél a Biblia. Hogy kiválasztottak vagyunk. Hogy örökbe fogadott bennünket. Tehát én nem egy külön kategória vagyok, és te sem. Hanem benne vagy ebben, és ugyanígy gondolkodik személyesen rólad és rólam. Szeretném a 2 Tesszalonikiusi 2:13-14-et, ha kivetítenénk, ami egy kicsit még tömörebben foglalja össze azt, amiről most szó volt is az Efézusi levélben. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim. Többes szám megint. Mindenki, aki Tesszalonikában és Jézushoz tartozik, az testvér. Akiket szeret az Úr jelen időben. Mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. A lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Hadd zárjam néhány kérdéssel. Igaz ez, amiről szó volt? A lelkedben válaszolj. Az Isten igéje, ami elhangzott, az igaz? Így van? Ha igen, ez a válaszod, mi változna az életedben? Hogyha ezt lelked mélyén hiszed. Mi változna a tetteidben? Mit engednél meg, mit nem? Annak tudatában, hogy Isten így lát, ezzé tett téged Krisztusban. És hadd tegyem fel azt a kérdést, amit bennem munkált Isten. Miért akarnál máshol lenni, mint Krisztusban? És ha még nem vagy az övé, lásd meg ezt a csodálatos megajándékozottságot, ezt a csodálatos biztonságot, amit az Isten ad a Krisztusban. És ha érzékeled a késztetést, erre vágysz, akkor dönts mellette, higgy benne, és ismerd fel, hogy valaki felismert téged, és választ arra, hogy tartozz hozzá a Krisztusban. És ahogyan a feleségem felismert így engem, és igent mondott te, és igent mondhatsz a Krisztusra, az Isten munkájára, és megkülönböztetett státuszba kerülsz Krisztusban. Amen.